Üdvözöljük hallgatóinkat, én Kálmán László vagyok.
Én Nádasdy Ádám.
Két héttel ezelőtt elkövettünk egy óriási baklövést, én követtem el talán a nagyobbat.
Én meg az ugyanakkorát.
Teljesen rossz helyre raktam a Mózes szobrot, ebből is látszik, hogy keveset járunk Olaszországba, én nagyon régen voltam.
Az igazság tehát az, hogy Michelangelo-nak a Mózes szobra, mint kicsi szarvak láthatók Mózes fején, az nem a nagy Szentpéter bazilikában van, hanem egy másik római templomban, ugyancsak Szentpéternek hívják, a leláncolt Szentpéter bazilikája, San Pietro in Vincoli. Elnézést kérünk.
Jó, menjünk tovább azokon a kérdéseken, amelyeket a legutóbbi műsorainkhoz kaptunk. Miklós Csilla például azt mondja, a legutóbbi adásban hangzott el, ami már nem a legutóbbi persze, azt hiszem, az íztelen és ízetlen szavak jelentése és magyarázata. Az első esetben egyértelműen egy étel jelzője a jelentés, bár rendszeresen az ízetlent hallom, olvasom. Hát ha rendszeresen azt hallja és olvassa, az azt jelenti, hogy... Hogy azt is jelenti, igen. De rendben van, íztelen. A második ízetlen jelzőnek két jelentése is lehet, mármint Miklós Csilla szerint. Az egyik az udvariatlan, illetlen megjegyzés, ugye ízetlen.
Ez igaz.
Ez így van. Illetve az ízelt lábúaknak az ellenkezője.
Hát ezt kérdőjellel írja ő is.
Kérdőjellel én nem értek vele egyet, bár nem vagyok járatos a biológiának ebben a részében. Szerintem az ízelt lábúnak ízeletlen lenne az ellenkező, ha ez tényleg létezik, az ízeletlen lábú, hát de nem is hiszem,
hogy... Én például ízeletlen lábú vagyok, mert nem tartozom a rovarok kategóriájába. De az alap felvetésével...
A rovaroknál szerintem az tágabb az ízelt jó, lábú, mert abban még a rákok is benne
van. Meg a pókok igen. Is, igen. Jó, az alap felvetésével nem értek egyet. Ugyanis az íztelen, az bármilyen anyagra vonatkozhat, aminek nincs íze. Tehát például a víz, szintelen, szaktalan, íztelen folyadék. Az élelmiszerekhez a gyárban íztelen adalékanyagokat adagolnak. Tehát csak ennyit jelent, hogy nincs íze. Az ízetlen az, hogy mondjam, az egy pejoratív, tehát rossz értelmű szó, aminek kéne, hogy legyen íze, illetve van is neki, csak nem olyan, mint amit szeretnék. Tehát azt mondom,
és ezért van az ízetlen tréfa.
Az már csak ennek a metaforája. Úgy van, tehát azt mondom, hogy a menzán valami ízetlen főzeléket adtak. Igen.
De hogy tisztázzuk és hogy hallgatunk, nehogy félreértsék, ez a műsor nem arról szól, hogy egyes szavaknak, kifejezéseknek mi a helyes és mi a helytelen használata. Ugye, tehát az egész példa sorozat, például ez az íztelen, ízetlen is, ugye abból indult ki, hogy a főnevekhez normális esetben a talan-telen formában járul a fosztóképző, igékhez pedig atlan-etlen, ez a magyar nyelvnek egy érdekes sajátossága, és megemlítettük, hogy egyes főneveknek annak ellenére, hogy főnevek, igenis atlan-etlen a fosztóképzés alapja.
Várjál, először mondjuk ki, amit most mondtál, az általános szabály, annak megfelelne például a szív, szívtelen.
Így van, de járatlan az igék esetében.
Ám, de nem csak így van.
Hanem van egy csomó főnév, ami kivétel, alkalmatlan, és így tovább, ahol főnévhez járul, és mégis atlan-etlen, és arról beszéltünk, hogy ez vajon hogyan van, miért lehet, stb. És ezen belül említettük azt, hogy bizonyos főnevek esetében, mivel ez az atlan-etlen már nem termékeny főnévképző főnevekhez már nem szoktuk hozzárakni, hanem ezek régi maradványok, ezért sokszor valamilyen állandósult, hagyományos jelentésben rögzültek, és sokszor megvan a párjuk is,
igen.
Ami talantelenre végződik normálisan. Tehát maga a jelenség az érdekes, és az, hogy most ezen belül pontosan mikor, melyiket használjuk jól vagy nem jól, az igazából nem tartozik.
Jó, mi szívesen elmondjuk, ha egy konkrét kérdés jön. Ilyen még egyébként a gondatlan, ami ma már így ugye van. Megint csak egy kicsit módosult jelentésben van, szemben a gondtalannal, ami csak azt jelenti, hogy az illetőnek semmilyen gondja nincsen.
Igen, jó, én csak azért pontosítottam, mert rengeteg olyan kérdést kapunk, hogy egy-egy kifejezésnek szerintünk mi a helyes formája, vagy mi a helyes használata, és szerintem ez nem a mi dolgunk.
Hát nem, mert a nyelvtudomány csak azt tudja mondani, hogy ha használják, akkor használják.
Így van.
Igen.
Jó, János nevű hallgatónk.
Ez érdekes, igen, hát ő itten tulajdonképpen elmélkedik, ugye?
Nem kérdést tesz fel tulajdonképpen.
Mit ír? De érdekes, amit ír. Olvasd föl.
Az első mondatot is felolvasom, bár ez minket dicsér, és lehet, hogy nem illene ezzel elbüszkélkedni, de olyan szép, azért azt is felolvasom. Ha a szószát jár volna Magyarország, biztosan boldogabbak lennénk, vagy legalábbis felszabadultabbak és bátrabban gondolkodók.
Köszönjük.
Ma a szleng kapcsán, helyesebben a villant szó kapcsán sok érdekeset mondtatok, mégis marad bennem egy apró hiányosság.
Ugye azt mondtuk, hogy még nagyot villantott, hogy ennek milyen sok érdekes jelentése van, kezdve azon, hogy egy nő a mellét egy pillanatra fölfedte, odáig, hogy egy nagy sikert ért el valaki.
Igen. Valójában nem a rádió közeledik az élő beszédhez, hanem ezt megelőzve efféle lépéseket tett az irodalom. Mert én úgy látom, a nyelv hasonlóan működik, mint a társadalom, a perifériáról nyelvi elemek törekszenek a centrumba, hogy leváltsák a valóságát vesztett centrális beszédmódokat.
Ez nagyon igaz, hát ezt csinálta mondjuk a Petőfi Sándor.
Itt például jön a következő mondatban. Ilyen periféria benyomulás volt például Petőfinél a népköltészet, Adinál a kuplé, Eszterházinál az értelmi középréteg ironikus beszédmódja, s persze ilyen mostanság, már jó néhány évtizede, a beszélt nyelvi elemek és a periférikus beszédmódok beemelése a centrális nyelvi térbe.
Egy pillanat, hadd tegyem hozzá, hogy ennek egyik leghíresebb és legnagyobb példája Dante volt, aki az isteni színjátékot egy akkor periférikusnak számító nyelven, az olasz nyelven írta meg, ahelyett, hogy a centrális latint használta volna. Egy nagy benyomulás volt az ő részéről.
Igen, és abban az egész korszakban egyébként, meg főleg később az összes nemzeti nyelv tulajdonképpen elkezdett az irodalomba
benyomulni. Így van, így van, de hát a bibliafordítások is valójában igen, ezt csinálták. Igen.
A cél mindig ugyanaz, valóságerővel megtölteni a kifáradt és minden titkát felfedett beszédmódokat. Bár lenne ennek a folyamatnak társadalmi hatása is, hogy lazítaná a társadalmi különbségeket, könnyíteni a különböző rétegek közötti kommunikációt. Hát az bizony nagy eredmény volna. De sajnos a nyelv demokratizálódása egyenlőre nem tud falakat dönteni kasztosodó hazánkban. Szép megfogalmazás, és egyetértek vele egyébként.
Kicsit talán pessimista, de hát igen. Így is lehet látni.
Igen, és a nyelv ilyen szempontból is érdekes, hogy talán összefügg a társadalmi valóságunkkal az, hogy a nyelvhasználatunk az hogyan igen, változik, és milyen alakokat ölt. Jó, Judit kommentárját felolvasott-e?
Rendben van. Judit azt írja. Arról a jelenségről beszéltetek a Kálmán Lacival, amely a héber nyelvben megvan, sőt meghatározó. Méghozzá a három állandó gyök betű és a magánhangzók viszonya. Tudni illik, hogy a magánhangzók módosítják a három gyök betű hordozta alapjelentést.
Hadd javítsam megint ki, már a múltkori adásban kijavítottuk, gyök mással hangzóról van szó, tehát nem a betűk a lényegesek, hanem hogy, és az az érdekes, hogy ezek mindig mással hangzók. Tehát van három mással hangzó, ami a vázát alkotja a szótöveknek, igen, és ezek igen, közé jöhetnek igen, be különböző magánhangzók, illetve kettőződhetnek is ezek a gyökmással hangzók.
Így van. Ez már mondjuk Mózes korában is így volt, az óhéber időben, holott nyilvánvalóan analfabéták voltak, tehát ehhez nem kell írni tudni, de hát persze a mai tanulónak és hebraistának hát a betűk ugranak a szeme elé. Mondtunk egy híres példát az arab nyelvből, de a héberben is hát szinte ugyanúgy van, hiszen ezek rokon nyelvek, ugye az írni, vagy az írást, azt a három más hangzó, a K, mint kutya, a T, mint Tamás, és a B, mint Béla fejezi ki, és ezek közé jönhetnek eléje után a magánhangzók, tehát például Kataba, arabul ő írt, Kitáb, iromány, vagyis könyv, és így tovább. Judit így folytatja. Így mondtátok, és hogy ez ritka jelenség más nyelvben. Én a magam részéről kicsit ilyennek tekintem azt a görög igeragozást meghatározó jelenséget, ami az úgynevezett erős igéknél figyelhető meg, és ugyanez a németben, meg az angolban is megvan. Itt az énekelni igét hozza példának németül, singen, sang, gesungen, illetve az angolban is szinte ugyanúgy van, sing, sang, sang. Vagyis arra hozza például, hogy itt van három más alangzó, az S, az N és a G, hogy ez valahogy az éneklés absztrakt hát, fogalmát fejezi ki, és ahogy cserélgetjük a belsejébe a magánhangzót, kapunk múltidőt, meg múltidőt.
És hozzátehetjük a főnevet, ami song.
Ami angolul song, igen. Úgy van. Így folytatja. Erre persze lehet azt mondani, hogy ez csak az ige idejét módosítja, de legalábbis a görögben ilyenkor ennél több a magánhangzók szerepe. Például a látás tövéből, ami id, képzett oida, ige, az már tud jelentésű. És ugyanígy az ugyancsak az indoeurópai id tőből képzett német wissen tudni. Sőt, még azt is elmondhatjuk, hogy az ugye az idea is ebből jön, tehát egy kép, amit látok magam előtt. Meg
gondolom a videó. Igen,
hát a latin videó, pontosan. Így ennyit ír Judit, és ez valóban érdekes. Na most a hagyományos nyelvészet, amit hát én tanultam és tanítok, az erre azt szokta mondani, hogy nem, ez a felszínen ugyan nagyon hasonló eredményt ad, de az indoeurópai, vagy más szóval indogermán nyelvekben, így a görögben, latinban, szanszkritban, litvánban, stb. Ez egy másik jelenség, amit ablautnak hívunk, ez egy német szó, magánhangzó váltakozás, és hát azt mutatja, hogy attól függött, hogy a hangsúly hova esett az eredeti régi nyelvben. Hát, tehát egy más mechanizmus váltja ki, emiatt azt mondjuk, hogy az más. Közben persze Juditnak abban igaza van, hogy a két éves német, aki tanulja a nyelvét, az talán ugyanúgy látja ezt a zing-zang-zung dolgot, mint a két éves héber gyerek, aki, hát, aki meg hasonlóképpen töltögeti a magánhangzókat.
Én azt is hozzátenném, hogy amikor még mi tanultunk az egyetemen nyelvészetet, kicsit régi módi módon, akkor valóban ezt a kétféle jelenséget, vagy ezt a kétféle nyelvtípust, ezt ugyanoda sorolták, mind a kettőre azt mondták, hogy ezek flektáló nyelvek, a héberre is egyébként, igen, mert igen. Hogy a szótő belsejében is változtatgatják az egyes alakokban a szót.
A flektáló ugye azt jelenti, hogy hajlítgató tegyük.
És hozzá, tulajdonképpen igen. Ilyen értelemben tényleg hasonlítanak, hiszen a héberben, az arabban, a sémi nyelvekben is ugye az történik, a tövön belül történnek mindenféle változások, és ezzel kifejeznek valamit.
Igen.
A sémi nyelvek esetében szóképzés.
No jó, de akkor nem így van ilyen a magyarban az, hogy szamár, ak.
Hát egy kicsit ilyen, igen.
Is történt.
Az is a magyarban egy flektáló jelenség, ezt lehet mondani. Én csak azt akartam mondani, hogy a régi módi nyelvészet könyvekben tényleg az van, hogy mind a két típust flektálónak nevezik, de a modern nyelvészetben már megkülönböztetik ezt a két nyelvtípust és a kétféle jelenséget. Az, ami az indoeurópai nyelvekben van, legalábbis ez egy nagy részükben, azt valóban flektálásnak hívják, tehát hogy ott változik a tövön belül is a magánhangzó, míg a sémi nyelveket másképpen nevezik, most mindegy is, hogy hogyan.
Hát templatikusnak nevezik.
Jó, akkor
nevezik.
Mondjuk el, igen. Templatikusnak nevezik, igen. És azoknak az a lényegük, hogy bizonyos szóalakok, mondjuk az egyes szám harmadik személyi ige alakok, azok egy kaptafára készülnek, mindig egyformán néz ki, tehát például a héberben minden egy, nem, bocsánat, legalábbis nagy része az egyes szám harmadik személyű múltidejű igéknek az AA magánhangzó tartalmaz, és igen. Közte van a három más hangzó. Vannak más igen. Osztályok is, ja. A mediális igék, meg ilyesmi. De alapvetően igen. Tehát most ez a kaptafa, ugye a templatikus, igen. Az azt gyakorlatilag magyarra úgy fordíthatnánk, hogy kaptafa
igen, alapú. Igen, valóban.
És ez a kaptafa elv, ez ugyan a sémi nyelvekben ilyen feltűnő, én említettem egy indián nyelvet, ahol szintén nagyon feltűnő, de különböző kisebb nyomokban, részjelenségekben ez sok nyelven megfigyelhető, tehát ez nem annyira elszigetelt jelenség, és itt például felhozhatnám az előbb idézett atlan-etlen szabályt, ugye ott az van, hogy a főneveknél, amikor atlan-etlen járul hozzájuk, az esetek legnagyobb részében, ugye ezt mondtuk, hogy az kivételes, hogy a főnévhez atlan-etlen járuljon, és ne talantelen, a fosztóképző, de a döntő többségükben egy szótagos tőhöz tud ez járulni, ugye? Tehát
fogatlan,
fejetlen, stb.
Igen.
Illetve még az álmatlannál is tulajdonképpen egy szótag marad,
igen,
az álomból.
Igen, igen.
És ez egyfajta ilyen kaptafa jelenség, az atlan-etlen végű fosztóképzős főneveknél egy szótag lehet ott az atlan-etlen előtt. A nyelvészek ezt is egyfajta kaptafa jelenségnek. Eszembe jutott egy másik, a műveltető képző a magyarban, az at-et, akkor, hogyha egy szótagú a tő, tehát van egy ilyen kaptafa a fejünkben, amiben belefér az, hogy járat, irat, hozat.
Igen.
Míg a több szótagúaknál tat-tet szokott lenni a műveltető képző.
Leveleztet.
Igen.
Igen.
Érkeztet.
És érkeztet, így és így tovább.
Tehát a kaptafa jelenség, az sok nyelvben létezik apró részterületeken, az az érdekes a sémi nyelvekben, meg például ebben a hegyi mivokban, amiről múltkor beszéltem, hogy ott egy nagy-nagy területen érvényesül a kaptafa elv, és ezek az indoeurópai példák, amiket ő fölhoz, azok nem teljesen kaptafa jellegűek, igen, bár ott is az igéknek egy csoportja, egy hát szótagos igéknek egy nagy csoportja viselkedik így, de nem lehet szerintem azt mondani, hogy az is egy kaptafa.
Nem, ki nem, tudja, nem. Ki főleg tudja. Azért, mert azért ma már az önkényes, míg a sémi nyelvekben azért a mögött mindig van valami értelem, tehát hogy passzív értelmű, vagy gyakorító értelmű, és akkor azért viselkedik másképp.
Ha még nagyon tágan vonjuk meg, akkor a magyarban már olyan kaptafa jelenségekre is gondolhatunk, hogy bizonyos szavak szeretnek bizonyos szerkezetűek lenni, tehát például németből kölcsönzött, vagy talán régebben kölcsönzött szavaknak a vége szeret hosszú mással hangzó lenni.
Stoppol.
Sőt, maga stopp szó,
igen,
ugye?
Igen. Igaz.
Deck,
igaz.
És így tovább. Skic. Skic, és sorolhatnánk hosszan. Ez is egyfajta kaptafa, ha úgy tetszik.
Igen.
De messze nem érvényesül olyan általánosan, mint a sémi nyelvekben.
Még az oroszban, hadd említsem meg, az oroszlán szót, ami lev, ugye férfi névként is használatos, ami Nyugat-Európában Leo, ugye az is oroszlán, az az oroszban Lev Tolstoy, vagy másképpen Leo Tolstoy. Ám de a többes számban az E kiesik belőle, és csak a L meg a V maradt, tehát a töve Lv.
Igen.
És ezt onnan látjuk, hogy van egy város, ugye, hát ma Ukrajnában van, németesen Lemberg, de oroszosan Lvov, ami tulajdonképp azt jelenti, hogy az oroszlánoknak a városa, és ott látszik, hogy nem Levov, hanem csak Lvov maradt belőle. Jó.
Menjünk tovább. Olyan kérdéseket nézzünk, amik már nem a közvetlenül az elmúlt műsorokhoz kapcsolódnak. Simándi Klára kérdése, egy idézet a Budaörsi Info nevű kiadványból. Helyi rendőr talált rá a tűzó napon áldogáló eltűnt nénire Budaörsön. És hát gondolom hallgatóink is kitalálják, hogy itt a néni szó használata bántja a hallgatónkat. A cikk szövege aztán használja az idős beteg asszony és a 77 éves hölgy kifejezéseket is. Csak én érzem lekicsinylőnek a címben a nénit. Idős jogász doktor barátom nagyon nehezen viselte, hogy amikor kórházba került, rögtön megszűnt doktor úr, X úr, vagy legalább X Géza lenni. Ezentúl mind bácsiról beszéltek róla, és bácsinak is szólították.
Én nem érzem ezt így. Tehát az az újságcikk, hogy helyi rendőr talált rá a tűző napon áldogáló eltűnt nénire Budaörsön, én ezt teljesen normálisnak érzem. Hát szegényke, hát olyan volt, amilyen, hát igen.
Na most az utóbbi példa egy kicsit más szerintem, tehát hogy valóban azt tapasztaljuk, hogy a közintézményeknél, kórházakban, stb. Az amúgy udvariasságból kiáró X úr, X doktor úr, stb. Helyett tényleg mindenkit lebácsiznak és lenénéznek. Azt nem tudom, hogy ez lekezelő-e, vagy lekicsinlő-e, vagy kedveskedőnek szánják inkább a nővérek és az orvosok.
Miért volna lekicsinlő? Hát miért akarná a nővér lekicsinyelni a paciens, nem? Hát,
igen, én is inkább azt érzem benne valamiféle ilyen egyenlősítő dolgot, hogy ott mindenki egyformán beteg, és mindenki egyformán bácsi és néni.
Hát igen.
De én tudom, már nagyon sokaktól hallottam, hogy ezt rossz néven veszik, mert hogy ha ő egyszer doktor úr, akkor legyen doktor úr. ha az életben kint doktor úrnak szólítják, akkor miért nem szólítják a kórházban is doktor úrnak, különösen az illető orvos érte, tehát ez már csak
jó, de erre meg is. Azt tudom mondani, hogy ez rátartiság, meg fennhéjázás, érted? Ha a nővért egyfelől lekicsinyléssel vádoljuk, akkor vádolhatjuk a doktor urat meg azzal, hogy most mit játsza meg magát, és mit doktor úr asztatja magát, mikor ő is csak egy bácsi, aki ott fekszik a kórházban. Nem tudom.
Nem tudom, szerintem ezzel sokan nem fognak egyetérteni, amit mondasz, de nem baj. Sokan érzik úgy, hogy ez egyfajta ilyen gyerek, de tehát, hogy nem veszik igazán felnőtt számba abban a pillanatban, hogy bemegy a kórházba. Arról talán már leszoktak, hogy ketteskének, meg hármaskának hívják az embereket.
Hát, jó. Igen. Igen, de az újságcikk, ismétlem, én védeném az újságírót. Helyi rendőr talált rá a tűző napon áldogáló eltűnt nénire Budaörsön. Kiderült, hogy szegényke 77 éves és egy idős beteg asszony. Hát miért is ne lehetne őt néninek nevezni?
Jó, jó, nem, ezért az műsor elején mondtuk, hogy tulajdonképpen nekünk ez nem célunk, hogy a helyes használatról beszéljünk, de most pont belecsúsztunk egy ilyenbe, de nem jó, is nagyon
a véleményünket,
saját szubjektív véleményünket igen, mondtuk, igen. Tehát ezt ne tessék nyelvészeti állásfoglalásnak szakvéleménynek venni. Szabó Katalin nevű hallgatónk felsorolt, én meg sem tudom Szántó Katalin nevű hallgatónk felsorolt, én meg sem tudom számolni, hogy hány olyan kifejezést, amit ő kifogásol. Azt írja, az előbb írottak az elmúlt néhány hétben zavartak nagyon egyes műsorokban, félrefordítások, félreértelmezések. Mennyire volt jogos, hogy összerándult a gyomrom ezek hallatán? Különösen azért, mert rádióban vagy televízióban hangzottak el. Nem fogom felsorolni, és szerintem ne soroljuk fel ezt a sok dolgot, amit talált. Hát inkább válaszoljunk az ő kérdésére, hogy mennyire volt indokolt, nem tudjuk.
Mennyire ezt... volt jogos? Mennyire kérem szépen, jogos? Én azt mondom, hogy szabad országban élünk, teljesen a gyomor összerándulás mindenkinek szent joga. Tehát ha ő neki ettől összerándul, hát ránduljon össze. Nekem összerándul a gyomrom, hogyha ostoba tetoválásokat látok valakin, és így tovább, vagy a bizonyos kutyákat, ha látom, hogy valakinek olyan kutyája van, akkor összerándul a gyomrom. Tehát ez ebbe a kategóriába tartozik, az egymás viselkedése fölött érzett hát undor vagy elutasítás, ami akár a nyelvi viselkedésre is kiterjedhet, de hát a hajviseletre, a kutyatartásra, a tetoválásokra.
Nagyon heterogén egyébként az, amiket felsorolt, az némelyik azok egy ilyen egyedi tévesztések, vagy mondjuk egy két szólásnak az összekeverése,
hát,
a másik hát, része.
Ha őt zavarja, hát köszönjük.
Értem. Én nekem az a problémám, elmondta. Hogy hát ugye mindig el szoktuk mondani, a nyelvészek nem azzal foglalkoznak, hogy ilyen vadhajtásokat nyesegessenek, vagy képzelt vadhajtásokat nyesegessenek. Az, hogy kit miért zavar valami, az már érdekesebb lenne, de Szántó Katalin nem írta meg, hogy őt melyik miért zavarja. Akkor talán ugye az még egy érdekesebb téma lenne, és az engem személy szerint érdekel, hogy az embereket miért zavarja. Nem kaptunk magyarázatot. Én bizonyos esetekben vannak sejtéseim, hogy miért zavarja.
Hát többnyire azt hiszem
azért... De időnként nem is értem, tehát a mulat igét, hogy neki miért baj az, hogy rövidúval van, mikor ez így van évszázadok óta. Én értem, hogy a múlikból van képezve, hát, de hát rengetegszer rövidül a magánhangzó, a biztatból biztat, rövidível van hivatalosan. Hát ez, tehát egy csomónál egyáltalán nem értem, hogy mi a probléma.
Jó, hát mert ez szubjektív, nem, nincs ezen mit érteni. Ő például azt mondja, hogy ő neki... összerándul a gyomra, amikor azt hallja, hogy 10 éves évforduló. Én nekem nem rándul össze a gyomra, mert ezt teljesen normálisnak hát tartom.
Mindenki mondja.
A 10 éves évfordulót. Ő csak azt mondaná ehhez, hogy a 10. évforduló. Hát kérem, de hát valóban erre nem tudunk mit mondani.
Jó, én csak azért mondtam ezt, mert a Szószátjár Facebook csoportját is hát eléggé előzönlik az olyan posztok, vagy olyan kiírások, hogy az embereket ez zavarja, az zavarja, ez csípja. Azt akarom csak mondani, mert lejárt közben lassan az időnk, hogy ha most mi egy politológiai vagy szociológiai műsort csinálnánk, akkor is valószínűleg sokan fordulnának hozzánk aktuál politikai meg társadalmi gondjaikkal, de akkor is csak hümmögnénk, ugye, mert egy politológus vagy szociológus az nem tud segíteni a társadalmi gondokon, vagy a politikai problémákon. Tehát mi is körülbelül ilyen helyzetbe érezzük magunkat.
Igen.
Hümögünk.
ha persze lát egy jelenséget, pláne mondjuk, ha az terjedőben van, és hogy miért van, majd mindjárt jön egy olyan, amiről ilyet tudunk mondani, akkor már érdekes, mert azt elemezni tudjuk.
Jó, ezt már csak a szünet után fogjuk megtenni, én Kálmán László vagyok.
Én Nádasdi
Ádám. És jövünk vissza mindjárt. Üdvözöljük hallgatóinkat, a szünet után visszatérünk a Szószátyár műsorával, én Kálmán László vagyok.
Én Nádasdi Ádám.
A szerkesztő Sugár Ági, a felvételt pedig Burger Lajos készíti. Nos, folytassuk akkor további hallgatói kérdésekkel. Itt van például Tárai Rezső kérdése. Igaz-e, hogy a legrégebbi magyarban még nem volt névelő?
Igaz.
Bocsánat, álljunk meg, nincs legrégebbi magyar, tehát hát, a legrégebbi, amit ismerünk, vagy jó, ilyesmi, hát, mert hát akármeddig vissza lehet menni, és nem tudjuk, hogy mikortól számítsuk azt magyarnak.
Hát 1200-as évekből van ugye az első...
Jó, tehát a legrégebbi dokumentált, vagy
így van, így van.
Ilyesmi. Mikor alakult ki? Német hatás talán? És jól látom-e, hogy ma is elegánsabb sokszor nem kitenni a névelőt, például elhagytam hazámat, ismerem szüleidet, de máskor, mintha nem lehetné, tatarozták házat. Kérem, világosítsanak föl ez ügyben.
Igaza van, a legrégebbi magyar összefüggő szöveg, a halotti beszéd, ugye 1195-ből van, ha jól tudom, mindegy, szóval akkoriban, igen. És nincsen névelő, mert azt mondja, hogy odutta vola paradicsumot házoá. Tehát adta vala paradicsomot házzá.
Nem biztos, hogy a legjobb példa, mert a paradicsom éppen tulajdonnévnek is...
De ma nem lehet anélkül. Nincs mese. Adta neki a paradicsomot. Hát nem lehet anélkül mondani.
Igen, igen, határeset. Jó.
De hát jó, ha végigolvasod a halotti beszédet, benne, látszik, hogy igen. Nem ismeri a névelőt. A mutató névmást ismeri, tehát mikor én azt mondanám, hogy az a fa, akkor ő még azt mondja, hogy az fa.
Igen.
De az nem névelő, hanem mutató névmást, a ma értelemben. Az, hogy német hatás lenne, az nem valószínű, mert nagyon csekély még ekkora kapcsolat. Nagyon kevesen beszélnek jól németül, kevés a kétnyelvű ember. A kétnyelvűség ismert volt, volt ugye régebbről, a honfoglalás idejéből magyar-török, de ott nincs névelő a törökben, magában a finnugorban, ami ugye a magyar nincs névelő, és nagyon erős volt a szláv hatás, nyilván rengeteg kétnyelvű volt, de ott sincs névelő. Tehát,
kivéve a macedont, de hát
az, hát messze, az messze van. Igen. Tehát vegyes házasságok természetesen voltak, hiszen
bocsánat,
onnan...
a bolgárt is.
A
macedon és a bolgár, ahol
ott van névelő, de hát azok messze vannak. Igen. Tehát érdekes módon nem lehet valamely szomszéd nyelvnek a hatását. Az olaszban volt már ekkor névelő, de hát az se volt annyira közel. És annyira...
A névelő megjelenéséhez általában nem kell idegen hatást feltételezni, mert megfigyelhetjük, hogy a nyelvtörténet mindig azon alapul, hogy van egy csomó nyelv, aminek a története jól megfigyelhető, mert vannak adatok rá, és a legkülönbözőbb nyelvek történetében megfigyelhetjük, hogy az bizony kialakul magától, ráadásul hasonló módokon szokott a mutató névmásból
igen,
szokott kialakulni,
igen,
ahogy az ullati nyelvekben kialakult.
Igen, igen.
Hogy a szlávban miért nem alakult ki, ezt nem tudhatjuk, de nem kell itt idegen hatásokat keresni, szerintem.
Igen, igen. Jó, a nyelvtudomány ugye azért különbözik a természettudománytól, mert a természettudomány meg tudja mondani, hogy valami miért történik, ha történik, de azt is meg tudja mondani, hogy miért nem történik, ha nem történik.
Hát azért ezzel vigyázzunk.
Jó,
vannak a mutációk, amikről nem tudja, amik véletlenszerűen történnek.
Jó. Mindenesetre a nyelvészetben azt mondjuk, ugye, hogy nagyon gyakran meg tudjuk mondani, hogy valami miért történik, de ha nem történik meg, egy lukkal odébb, ugye a cseh nyelv például, hát igen-igen erős német hatás alatt áll, sokkal erősebb, mint a magyar.
És még sincs
névvel. És mind a mai napig nincs névvel.
Igen. És a kérdésének a második része, hogy elegánsabb sokszor nem kitenni a névelőt, elhagytam hazámat. Valóban úgy van, hogy a költőnyelvben a birtokos... Ugye, tehát azokban a névszói szerkezetekben, amiknek jelölve van a birtokosa, az elé nem szokták kitenni a névelőt. Egyébként ez ma is van, és ma meg érdekes módon nem is annyira az elegánsabb, hanem inkább a fiatalosabb nyelvhasználatra jellemző. Az, hogy nem teszik ki a birtokos, mert kaptunk már ilyen hallgatói kérdést is, hogy újabban nem teszik ki a fiatalok az ilyen jelölt szavak elé birtokosra.
Elvesztettem cipőmet?
Igen, igen, igen.
Jó, hát ez talán stílusjáték. De nem is feltétlenül. Például itt van az Isten szó, amelyet hát ma gyakran úgy érezzük, hogy névelő nélkül szebb. Tehát én hiszek Istenben, és nem én hiszek az Istenben, de a régebbi nyelvben és az egyházi és biblikus nyelvhasználatban teljesen természetes volt.
Nekem mindeket, jó.
Áldjon meg az Isten,
persze,
és így tovább.
Persze. Ugye az Isten is olyan, ami a határeset a tulajdonnevek és a köznevek között.
De még az is, hogy dicsértessék a Jézus Krisztus. Hát ezt mindenki így mondja.
Valamint vannak nyelvjárások, ahol a birtokos szerkezetekben mindig kirakják a névelőt, tehát a János kutyája, annak ellenére, hogy nem raknak egyébként a személynevek elé névelőt, de birtokos szerkezetek elé kirakják. Sokféle magyar nyelvváltozat van. Igen. Amit viszont kérdez, hogy máskor, mintha nem lehetne, azok azért nem jó, illetve az a példa, amit hoz, hogy tatarozták házat, az azért nem jó példa, mert ott nincs a birtokosra utaló toldalék a ház végén.
Hát, vagyis pontosan jó példa, mert azzal mutatja, hogy ha nincs birtokos, akkor nem lehet. Igen. Igen.
Bár mondjuk a tatarozták házát se hangzana túlságosan jól.
Hát az még elképzelhető.
Mert nem illik bele ebbe a költői irodalmias rétegbe.
Hát várjál csak, az az állampolgár, akinek még sosem tatarozták házát, jogosult tatarozási segélyt kérni.
Hát én ilyenkor kiraknám a névelőt. Stílustörésnek érezném, de hát ez már stilisztikai dolog, ez nem az én asztalom. Nem értek nagyon hozzá, de érdekes jelenség, igen. Igen, nagyon érdekes, hogy a nyelvek ott szoktak elbizonytalanodni a névelő használatban, ahol határozott főnévek vagy főnévi szerkezetekkel állunk szembe, mint amilyenek a tulajdonnevek. Ugye nagy változatosság van a nyelvek között, hogy a tulajdonnevek elé tesznek-e, vagy nem tesznek névelőt, vagy választhatóan tesznek.
Hát a magyarban is.
Hiszen az amúgy is határozott.
Igen, igen.
És hát egy bizonyos nyelvekben az van, hogy hát ha már úgy is határozott, akkor nem árt az a névelő, más nyelvek meg pont rossznak érzik, azt most igen. Megszemélyesítem őket persze.
Igen.
Hogy úgy érzik, hogy oda nem szabad tenni, mert az már
az angol például.
És ugyanez van a birtokosokkal is, tulajdonképpen a házam, szüleid, stb. Ez a határozottnak minősül, határozottként is kezeljük igen. A magyarban, igen. És ez is olyan, hogy most ott van-e, vagy nincs ott a névelő, az nem osz, nem szoroz, hogy úgy mondjam, jelentéstanilag, és ilyen esetekben van ez a bizonytalankodás.
Igazad van, mert amikor én azt mondom, hogy láttam sast, az nem ugyanaz, mint láttam a sast.
Igen.
Ugye, hiszen az egyik esetben általában már ilyesmi volt, másik esetben egy bizonyos sasról beszélünk. Igazad van. De hát a magyarban is egyrészt, hogy ugye muszáj azt mondani, hogy én ismerem a Mátrát, nem lehet azt mondani, hogy én ismerem Mátrát.
Így van.
De ha valakit úgy hívnak, hogy Géza, akkor mind a kettő van, én ismerem Gézát, én ismerem a Gézát.
Igen.
Az irodalmiasabb egyébként a névelő nélküli forma, ismerem Gézát, a közbeszéd meg.
De ez, amit az előbb mondtam, hogy a tulajdonneveknél nagy az ingadozás, vagy bizonytalanság, vagy változatosság az a magyarban, pont az, ahogy amit mondtál a Mátrával, tehát hegyeknél például mi mindig teszünk névelőt, minden hegy elé,
igen.
Az Alpok,
igen.
Tehát az idegen hegyek elé is.
Igen.
Ugyanakkor meg az országok elé nem teszünk, tehát azt nem lehet mondani, hogy voltam a Portugáliában.
Igen, olaszul viszont kötelező.
Ugye? Tehát, hogy, és az, hogy hol, melyik nyelv választja ezt vagy azt, és hogy például a magyarban ez a furcsa megoszlás van, hogy hegyeknél igen, országoknál igen. Nem, ez teljesen igen. Véletlenszerű.
Igen. Igen.
És pont ez mutatja azt, hogy ezeknél tulajdonképpen mindegy is lenne, csak igen. Nyelvszokás kérdése, hogy mikor teszünk.
Ugye franciául is, la Hongrie, Magyarország.
Ott az országoknál igen, mindig van.
Igen. Igen.
Jó.
Lépjünk tovább.
Lépjünk tovább. Kenesei István kollégánk föltette egy olyan kérdést, ami sok fejtörést okozott nekünk. Felolvassuk a mondatot.
Nem is kérdés, ő csak idéz
kérdés,
valamit,
csak
és utána mosolyog, hogy mi a fenét csinálunk ezzel. Igen.
Igen, igen, és elolvassa az ember az idézetet, azonnal érzi a furcsaságot, de ha meg kell fogalmazni, hogy mi a benne a furcsa, én nekem nehézségeim voltak. Mondom az idézetet.
Halljuk.
A túszejtő délután 3:30 pizzafutárként érkezett a Párizs 10. kerületében található Petite Écurie utca 45-ös számú házához, ahol egy férfit arcon ütött, mielőtt annak sikerült elmenekülnie. Csak a vége az érdekes tulajdonképpen, tehát ez az ember egy férfit arcon ütött, mielőtt annak sikerült elmenekülnie. Nagyon
ez,
furcsa.
Ez logikailag kifogástalan, nem? Mert hamarabb történt az arculütés, és utána történt az, hogy az illető elmenekült.
És nem is félreérthető, tehát nem is lehet másképp igen. érteni.
Ismétlem,
arcon ütötte.
Igen. Egy férfit arcon ütött, mielőtt annak sikerült elmenekülnie. De mitől olyan furcsa ez?
Mitől olyan furcsa? Igen, hát ezen is nagyon sokat gondolkoztam, és de nem egészen precíz válaszom nincsen. Olyankor használnám ezt, amikor az a lényeg, hogy lehet-e tudni, hogy az illető el fog menekülni, és neki gyorsan kellett cselekednie, mint amikor kitennénk oda egy méget, hogy még mielőtt sikerült volna elmenekülnie, eznek sikerült még gyorsan arcolnia. Tehát
igen.
ilyen esetben, más esetben igen. azt mondanánk, igen. hogy miután arcon ütötte elmenekült, vagy azt mondanánk, hogy arcon ütötte, aztán elmenekült, már mint a másik. Én azt érzem ebben, hogy mit, mintha arról van szó, hogy a menekülésről beszél, mintha elmenekülésről beszélnénk igazából, és ehhez képest helyeznénk el az arculütést.
Igen, igen.
Holott
igen.
nyilvánvaló, hogy az arculütés itt a lényeges,
igen,
és
igen.
inkább azután kéne helyezni
igen,
a menekülést.
Igen, igen. Tehát ha azt írta volna, ahol egy férfit arcon ütött, majd azután az illetőnek sikerült elmenekülnie, ugye azzal nem volna semmi baj.
Na most ez, amit te használtál, ez a módszer, ez egyszerű egymás után rakás, tehát időben két egymás igen. utáni eseményt egymás után teszünk.
Igen. Igen.
Amikor azonban ilyen miután, mielőtt típusú alárendelő jellegű szerkezetet használunk, akkor az egyikhez képest helyezzük el a másikat. Tehát az egyik idejének a idejét vesszük hát fő időnek.
Igen, mint vörös fonal, igen.
És ahhoz képest helyezzük el a másikat. És az a különös szerintem ebben a mondatban, hogy itt az elmenekülést tekintjük alapeseménynek, és
igen,
ahhoz képest
igen,
helyezzük el az arculütést, ami rettentő furcsa, mert hiszen az arculütés a lényeges.
Mondok
tehát a fordítva helyezem el, ha azt mondanám, hogy miután arcol ütötte, elmenekült,
igen,
ugye, akkor a menekülést helyezem el az arculütés után, akkor már semmi furcsa nincs
igen.
benne.
Mondok egy példát, megcsókoltam a szerelmemet, mielőtt felszállt a vonatra. Ugye ez jó?
Ez teljesen.
Ez jó, mert nyilvánvalóan érezzük, hogy a vonatra szállás a döntő szál itt, és eléje gyorsan ugye becsúsztatok egy másik cselekményt. Még mielőtt.
És annak ahhoz viszonyítod a másik cselekményt, igen, annak az idejéhez viszonyítod a másik cselekvés idejét.
Igen, ugye? Igen. Tehát levettem a tűzről, mielőtt szétfőtt volna.
Ha pedig fordítva mondanád, hogy felszállt a vonatra, miután megcsókoltam, akkor az lenne a sugalt, vagy mintha azt próbálnád mondani, hogy te esetleg nem is tudtad, hogy utána fel fogsz szállni a vonatra.
Igen, igen.
Hanem igen, itt a megcsókolás volt a lényeges esemény, és akkor ehhez képest azt mondod, hogy ezután pedig valami olyasmi történt. Hát jó, igen. igen, nem tudom.
Nagyon fura.
Én nem mondom, hogy teljes magyarázatom van erre, ennek a furcsaságára, de szerintem a körül járunk
igen,
valahol.
Igen. Az a híres példa jut eszembe, nem ilyen nyelvtani szerkezet ott a szóválasztásban furcsa, de azon is tám valamelyik tankönyvben volt, hogy Kovács Józsefné megölte a férjét. Másnap az özvegyet a rendőrség letartóztatta.
Igen.
És hát ugye nyilvánvalóan, ha másnap már neki nem élt a férje, akkor özvegy volt.
Igen.
De mégiscsak nagyon furcsa. Igen.
Egyébként ezt a arcon ütöttem, mielőtt az elmenekült, most nem tudok neked idézetet hozni, de az az érzésem, hogy Rejtő például gyakran él ezzel az eszközzel, mm-hmm. hogy attól lesz mulatságos a dolog, mm-hmm. hogy azt emeli ki, ami a kevésbé lényeges, és mellékesen mondja azt, ami igazából
van.
A lényeg,
igazad
csak nem tudok jó idézetet
igazad
hozni.
Van. Igen. Jaj, de jó ötlet, tényleg. Igen. Valahol visszaél az események logikus sorrendjével.
És fontosságával.
Igen. 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 Köszönjük.
Jó.
Kérlek szépen.
Jön egy lerágott csont.
Mondhatom a lerágott csontot. Mondja. BM. Azt mondja, és igaza van, lehet, hogy ez már lerágott csont, de nekem mostanában tűnt fel, hogy műsorvezetők, politológusok, közéleti szereplők egyre gyakrabban mondják, idézet, pártok, akik ezt vagy azt csinálnak. Intézmények, akik ezt vagy azt csinálnak. Idézet vége. Én, írja, az amelyeket érezném helyén valónak. De lehet, hogy bennem van a hiba, soha nem éreztem olyan rokonszenvet egyetlen fenti szervezet iránt sem, hogy emberi attribútumokkal ruházzam fel őket, vagy azokat, kérdezi. Nos, valóban ez nem új jelenség, és egyáltalán nem igaz, hogy műsorvezetők, politológusok és közéleti szereplők mondanák, és az se igaz, hogy egyre gyakrabban. Ez már jó, nem is tudom, 20-30 éve közbeszédbe tartozik. Arról van szó, hogy amikor embercsoportot jelentő szó van, akkor azt is emberi módon kezeljük. De ugye a szokásos példánk az, hogy a bank, aki nem emel kamatot, az elveszíti ügyfeleit, ebben az esetben a bankot, mint egy embercsoportot, egy szervezetet, értjük. De hogyha előtte az utcán baleset történik, akkor sosem mondjuk azt, hogy a bank, aki előtt a baleset történt, hanem mindig csak a bank, amely előtt, vagy ami előtt a baleset történt. Tehát egy nagyon finom megkülönböztetés továbbra is fönnáll a személy és a nem személy között, de a személybe most már az úgynevezett korporát személyek is beletartoznak, tehát a csoportosak. Számtalan példa van, és hát én remélem, hogy BM-nek nem minden szervezet ellenszenves, a katolikus egyház, aki történelme során, stb. Hallottam a rádióban, a katolikus műsorban, hiszen ő is egy csoportos szervezet. De nyilván a katolikus templom, ami mögött játszótér helyezkedik el, és így tovább. Jó.
Valóban leráttuk szerintem már ebben a műsorban is ezt a csontot. Én azt mondtam, amikor utoljára erről beszélgettünk, hogy ez a fajta használata, ez a fajta megszemélyesítés, mert így is mondhatjuk,
igen.
Ez annak köszönhető, és akkor fordul elő, amikor olyan dolgokat állítunk egy szervezetről, ami egyébként emberek viselkedésére jellemző. Tehát döntéseket hoz, kamatot emel, stb. Ezt így valójában van. Emberek csinálják.
Igen.
Tehát tulajdonképpen az is lehet, hogy ez nem is megszemélyesítés, hanem metonímia, mert ilyenkor a bankokon nem is a bankokat, hanem a bankok vezetőit értjük.
Igen.
Ugye ez a metonímia az, amikor egy szón valami szorosan hozzá kapcsolódó dolgot értünk, amikor azt mondjuk, hogy az egész város kiment az utcára,
igen.
És akkor nem a várost értjük rajta, hanem a lakóit, ami szorosan hozzátartozik. És szerintem, amikor azt mondjuk, hogy a párt kirúgta a volt üdvöskéjét,
igen.
Nem kirúgta, mit csinálnak vele, most már
felmentette.
Elküldte, nem tudom igen. Én. Akkor valójában a párt megfelelő
igen.
Döntéshozóira igen. Gondolunk, igen. Tehát valójában lehet, hogy metonimiának is föl lehet fogni.
Igen.
Minden esetre én azt látom, hogy mivel az emberek ezt rendszeresen használják, és nem zavarja őket, ez részévé vált a magyar nyelvhasználatnak.
Én is úgy gondolom. Igen.
Akár tetszik nekünk, akár nem. Egyébként én nem érzek iránta semmilyen érzelmet,
nem, egy sem pozitívat,
sem negatívat.
Igen. Még mondok egy példát, tehát a turista csoport után például nagyon furcsa volna nekem amelyet használni, hogyha tényleg látom őket. Tehát azt mondom, hogy az a turista csoport, aki betódult az üzletbe, így és így viselkedett, hát azt mondom, hogy a turista csoport amely, vagy ami nekem nagyon kimódoltnak érződik.
Nekem nem biztos, hogy feltűnne, szóval valószínűleg egyik se tűnne fel különösebbképpen.
Igen.
Van választási lehetőségünk, igen. És örüljünk neki. Tehát a nyelv az általában azért is olyan nagyon jó, mert az embernek vannak igen. Választási
ha nem óhajtja használni, ne használja. Igen. Azt azonban meg kell mondanom, hogy tehát, hogy emberi attribútumokkal ruházzam fel őket. Azt nem mondja, hogy azokat, mert az nagyon furcsa. Igen. Mert az őket az nem személyekre vonatkozik, hanem egyszerűen egy többes szám tárgyeset.
Igen, erről majd egyszer külön beszélhetnénk, mert ráadásul félrevezető, hogy az iskolában ezeket személyes névmásoknak hívják, ott egyáltalán nem csak személyre hívják, utalhatnak.
Hát persze, igen.
Jó. Kovács Kati.
Na ez érdekes, mondjad.
Nagyon sokszor hallom, semmilyen olyan lépést nem teszünk például. Ez helyes? Nem helyesebb, szebb az, hogy nem teszünk olyan lépést? Ráadásul úgy ejtik, hogy semmilyen olyan. Hát ez most az a kiejtés, ezt hagyjuk.
Ez nem érdekes, igen.
A beszélt nyelven ezeket a... Egyébként nem is nagyon hallani, hogy az ilyen igen. Szóban van-e jébe, kimondunk-e jét, vagy kiejtünk-e jét.
Jó,
sőt,
persze.
Még lemérjük, még akkor sem nagyon
igen.
Látszik.
Igen.
Jó, tehát a kérdése tulajdonképpen az, hogy a semmilyen olyan neki valahogy nem fér össze.
bocsánat,
ő elhagyható így, lenne ő, szerinte a semmilyen.
Ő így fogalmaz, hogy nem helyesebb, se, szebb, így és így. Erre mi nem tudunk válaszolni. Mi azzal nem foglalkozunk, hogy valami helyesebb-e vagy szebb-e. Mi azzal foglalkozunk, hogy az adott adat, amit ő elénk tár, az micsoda és milyen. Használják-e emberek? Minek köszönheti a létrejöttét? Ugye? Tehát a kérdésének ezt a felét szívesen megválaszoljuk. Hogy valami helyet lehet-e mást és szebbet mondani, hát biztos lehet, ha ő neki tetszik, mondjon mást.
Hát vagy pedig meg kell kérdezni egy kortárs írót, hogy ő melyiket használná, és milyen kontextusban használná, igen. Kinek a szájába adná, és kinek nem adná a szájába, de ez nagyon nehéz.
Nekem jól hangzik, tehát semmilyen olyan lépést nem teszünk neki, én ezt mondanám.
Semmilyen
nekem
furcsa ez... nincs benne, semmi igen. Furcsa nincs benne. Én annyit hozzátennék, hogy én valószínűleg a rövidebb alakot használnám, hogy semmi olyan lépést nem teszünk, de lehet, hogy azt is kifogásolnák, mert a semmi az nem melléknév, vagy mit tudom én, de én mégis, én inkább azt mondanám, hogy semmi olyan lépést nem teszünk.
Kérlek szépen, a... ez is nagyon érdekes, de nem arról volt szó, hogy te mit mondanál, hanem hogy ez micsoda.
Arról abszolút nem volt szó, és a másik az, hogy ő szerinte teljesen ki kéne hagyni onnan a semmilyent. Tehát hát, szerinte az lenne a szebb, hát hogy nem teszünk olyan lépést, hogy...
Igen, igen.
Hát, most nyilván egy nyomas nyomatékos.
Pontosan, ezt jól látja. Ezt jól látja. A semmilyent, így ír ő maga, a semmilyent akarják fokozni, nyomatékos azzal, hogy hozzáteszik még az olyant is.
Szerintem fordítva,
fordítva van.
Fordítva van, igen. Olyat nem teszünk, ez lenne az alapszerkezet, igen. És hozzáteszi, hogy semmi olyant nem teszünk, semmilyen olyant nem teszünk, igen. ami kiemeli szépen, azt, hogy...
Igen, tehát nyelvészeti szempontból erről nincs mit mondani, ez normális magyarul van, ha nem rokonszenves, ne használja.
Jó. Kevin nevű hallgatónk azt szeretné megkérdezni, hogy mikor lesz a köztársaságból köztársaság?
Hát...
Miért társaság, miért nem társaság? Na most nekem a kérdés nem teljesen világos. Ő azt mondja, hogy az emberek többsége, ha nem figyel arra, hogy mondja, inkább ónak mondja, ha gyorsan mondja, akkor ő is úgy mondja.
Ez hangtani kérdés, igaza van egyébként.
Igaza van? Én nem hallom
hát,
ennyire
a igen, különbséget. De mint ahogy az előző hát, hallgatónk is ugye azt mondta, hogy a semmilyen olyan, ugye, hogy azt is hát elgyorsítjuk, hát a társaságot is el lehet gyorsítani. Az ó, ugye közepes nyelvállású magánhangzó, kevesebb energia kell hozzá, mint a nyílt a képzéséhez.
Hogy hangsúlytalan a nyelvemmel, helyzetben is
igen,
van.
Igen, ne kelljen a nyelvemmel annyit szaladgálni. De ez egy nagyon általános hát beszédszintű jelenség, ez igen, így van. Igen.
Azért nem értettem teljesen a kérdését, mert mivel azt is fölteszi, hogy miért nem társaságnak mondjuk óval, mintha arra utalna, de közben meg a kiejtésről beszél, tehát nem egészen világos, hogy a kiejtést kérdezi, vagy pedig azt, hogy eleve miért nem óval van ez a szó,
igen.
Lehet, hogy mind a két kérdésre gondolt, hogy miért nem óval van az egyik legutóbbi műsorban, egy-két műsor előtte beszéltünk, ugye a nyitótövekről, tehát azokról a tövekről, amiknél, hogyha utána toldalék magánhangzó jön, vagy kötőhangzó, akkor nem ó, é, ő jön utána, hanem a vagy e, ezeket hívjuk nyitótőnek, és a társ az egy nyitótő, hiszen könnyen leellenőrizni a többes szám a társak, nem társok, a tárgy esete társat és nem társt.
Igen, társam és nem társom.
És nem társom, tehát
ez
ezért
igaz,
szabályos.
Hogy miért a van és miért
hogy
nem.
Hogy miért a van, hogy a ság előtt miért kell
na,
a,
az egy, hát miért igen. Nem társág?
Na, az már egy jó kérdés, csak azt Kevin nem kérdezte.
Jó, de azért mi kérdezzük.
Tehát az, hogy miért A van és miért nem O, arra szerintem válaszoltunk,
mert
hogy miért van ott az
maga,
az S-re végződő, S-re és talán még az S-re végződő szavak is, hogyha ságséget kapnak, akkor oda mindig becsúszik valami magánhangzó. Én azt vettem észre.
Szüzesség.
Így van.
Bölcsesség.
Így van. Csak ott általában hosszú S szokott lenni.
Jó, ezek régiek, de hát vizesség, hát az ott nincsen már, nem? Hát vizesség.
Na várjál, az a vizesből van képezve. Tehát itt most arról van szó, hogyha lenne, hogy a szüzesség volt a jó példa, van egy z-re végződő melléknév, vagy s-re, vagy s-re.
Hát miért a vizes, az nem egy
gondolj arra, hogy frissesség, na az például ilyen, ugye? Hogy ott nem frisségnek mondjuk, hanem frissességnek berakunk még egy.
Aha.
Viszont az időnk az megint eltelt.
Jaj.
És már nem sok adásunk lesz ebben a fél évben, vagy ebben a szezonban. lesz még, de csak de július 18-ától kezdve ismétléseket hallgatnak szeptemberig.
Mi lesz a következő héten?
A következő héten Prószéki Gáborral beszélgetünk a gépi fordításról és egyéb érdekességekről. Addig is elbúcsúzunk, én Kálmán László vagyok.
Én Nádasdi Ádám.
Viszont hallásra.